Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Maier, za Perisic, Perisic, sredinu, Guardioli, gol! Gol! Odmah krećemo na pravi način, 7. minuta, Joško Guardiola!
Utolsó előtti alkalommal jelentkezik a Katarodó, a teljes terjedelem VB kibeszélője, amelyben azt tárgyaljuk ki, ezúttal Bognár Domával, hogy hogyan lett bronzérmes Horvátország-Marokkó 2-1-es legyőzésével. Ezzel már el is árultam a végeredményt, az első félidőben kialakult, 112 másodperc volt a két elején szerzett gól között. A 7. percben Guardiol volt, aki megszerezte a horvátoknak a vezetést, és Dari egyenlített a 9. percben két pontrugásgól.
Hát a pontrugások azok nagyon mennek, de szerintem jól jelzi a különbséget már ez is a csoportmeccshez képest. Szerintem ez a kiindulási pont, hogy a csoportkörben játszottak egy nagyon-nagyon komoly meccset. Egy olyan meccset, ahol volt összesen 14 kísérlet. Itt az első fél időben már volt 11.
Tehát az itt azért első... A csoportmeccs meg között azért szerintem az is egy óriási különbség volt, hogy azóta azért sok minden történt mind a két csapattal. Például Marokkó a teljes védelmét szinte elveszítette, Hakimin kívül nem volt gyakorlatilag hadrafogható védője. Ugye az alapjátékosok közül Agert, Saiz, illetve Mazraoui nem tudta vállalni a játékot. A helyükre beállt Dari gólt szerzett, de aztán ő is megsérült az első félidő végére, pályán maradt, őt is le kellett cserélni, Eljamikot is aztán később, és azon gondolkoztam, hogy vajon bármelyik olyan csapat, amelyik itt az utolsó 8 között, vagy a legjobb 16 között érdekelt volt, elbírta volna-e azt, hogy 4 sérült belső védője legyen?
Na, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem, főleg, hogyha olyan karakterek, mint Saiz, akiről láttunk ma képet, ahogy az edzőjét, Regragit, ha nem is utasította, de tanácsokat adott neki, hogy mi az, amit kéne itt változtatni, vagy kipótolni. Amúgy az, hogy Amrabat állt be középső védőnek itt a végére, már nem tűnt annyira elvetélt ötletnek, tehát neki az is jól állt, csak ugye itt azért máshol is nagyon kell használni. Tehát amúgy is, ha a két kezdőt nézzük, azt néztem még, hogy a mezőnyjátékosok között 5 játékos volt, aki ott maradt a kezdőben, és amúgy meg az, hogy valaki az első válogatott meccsét játssza egy VB bronz meccsen, az szerintem egészen különleges dolog. Hát volt, amit már a jövőnek szántak itt az edzők, volt, amit most talán a VB utolsó meccsén kényszerűségből cseréltek be, ugye, vagy egy kicsit játék lehetőséget akartak még adni. Egy ilyenre bőven jó egy bronz meccs. Ettől független azért azt hiszem, hogy a sok vita, meg egyéb feszült helyzet is mutatja, hogy mind a két válogatottnak bőven volt itt tétje ennek a meccsnek.
Itt vajon a horvátoknál, hogyha még itt a kezdőcsapatoknál leragadunk egy picit, mi indokolta azt, hogy 5-5 is változtatott, ráadásul olyan játékosok kihagyásával, mint ugye Marcelo Brozovic, Pašalić, aki később beállt, Lovren, Sosa vagy Juranovic, ők voltak azok, akik az argentinok elleni elődöntőhöz képest nem kaptak ezúttal Dalic csapatában helyet.
Hát itt már szerintem ment a próbálgatás. Tehát az, hogy Sutalo vagy Erlic lesz a középhátvéd, az továbbra sem dőlt el 100%-ig, mármint a jövőben a horvátoknál. Most Sutalo volt a kezdő, de simán lehet, hogy Erlic lesz majd Guardiol párja a folytatásban. Stanisic ugye jobb hátvéd poszton kezdett, ott azért Juranovic sem annyira idős, de Stanisic meg végképp nagyon-nagyon fiatal és nagyon nagy ígéret. Brozovicnál nem tudom, hogy mi volt a meggondolás, mert ugye Modric játszott talán a legtöbbet Brozovic helyén ezen a mai meccsen, de hát tudjuk, hogy Maier is nagyon fiatal, és hát nem tudom, Orsics az, aki talán kevesebb játék lehetőséget kapott még, és korábban szerette volna őt többet játszatni, talán Dalic megnézte, hogy így hát, ha hatékonyabb lesz a támadó játék, mert azt szerintem Dalic előtt sem titok, és hát előttünk meg szintén a tanulságokat levonva mármint a meccsek után így okoskodva, egyértelmű volt, hogy ez a horvát támadójáték, ez nem engedheti ezt a csapatot a VB döntőbe.
Igen, itt, hogyha belemegyünk abba, hogy hogyan született a két gól, akkor a hetedik percben az a Maier Perisic Guardiol összjáték az elég formásan nézett ki, és én azt mondom, hogy az, ahogyan visszafejelte Perisic, az onnantól kezdve levédekezhetetlen volt.
Hát Perisic fejeseit már láttuk ezen a VB-n, hogy mennyire okosan csinálja. Kicsit más volt így azért, hogy ő a védelemben játszott, de ezek a pontrugások, ezek igazán nagy koncentrációt, és talán összeszokottságot is igényelnek. És azért itt kijön az, hogyha öt játékost kicserélnek egy kezdőcsapatban, de az valóban gyönyörű volt, és azért a horvát csapat esetében bármennyire is legyenek fiatalok a kezdőben, bőven beszélhetünk összeszokottságról, illetve a stáb is nagyon régóta ott van, tehát nem az van, mint a marokkóiaknál, hogy augusztus óta dolgoznak mondjuk együtt.
Igen, itt, hogyha a másik oldalt nézzük, akkor Livakovicsot mennyire vegyük elő az egyenlítő gólnál? Szerintem Bonot egyáltalán nem lehet hibáztatni, pont az említett okok miatt, viszont Livakovicsot én bizonytalannak éreztem, még akkor is, hogyha ott is volt egy ilyen köztes labdaérintés, tehát nem közvetlenül a szabadrugás érkezett oda a Darihoz, de ott lehetett volna határozottabb szerintem a horvát kapus.
Hát Livakovics is, meg hogy maradt ennyire üresen Dari? Hát az a következő kérdés, hogy Bakker, az ötös környékén szerintem 3 méteren belül nem volt ott senki, most nyilván Livakovics volt a legközelebb, talán ő léphetett volna ki, de ez megint csak talán már a koncentráció hiánya itt a végén.
Itt, amit a marokkói csapatról el kell mondani, az első fél időben majdnem 60%-ban a jobb oldalon futottak a támadások, itt is nem tudom igazából eldönteni, hogy amiatt történt ez, mert hogy ennyire egyoldalasak voltak, ha Mazraoui van, akkor nyilván ez egészen másképp néz ki, de így eléggé kiszámítható volt az, hogy Hakiminek és Ziyechnek kell valamit összehoznia, ha ők nem, akkor gyakorlatilag senki ebben a marokkói csapatban.
Hát most gondolj bele, hogyha Atiatallak és nem tudom, Elkanuc próbálna kombinálni a bal oldalon, nyilván Hakimi és Ziyech azért megköveteli ezt magának, és nem mondom azt, hogy nagy képűek lennének ezek a játékosok, vagy túlzott lenne az önbizalmuk, de kicsit furcsa volt azt látni itt a VB legvégén, akkor, amikor eddig nekem nagyon szimpatikus volt ez a marokkói válogatott, hogy például a játékvezetőt azt hogyan támadták bizonyos helyzetekben, és ezért is mondtam, hogy mennyire éles ez a meccs, és mennyire nem veszik félváról, hogy voltak itt olyan szituációk, amikor kicsit érthetetlenül akár így lögdösték is a sporit, aki nyilván nem fújt tökéletesen, meg nem fújt még igazán jól se, de nem éreztem annak szükségét, hogy ennyire presszionálják őt. Úgyhogy szerintem Ziyechnek és Hakiminek már megvan az a respektje, fogalmazzunk így a marokkói válogatotton belül, hogy egy ilyen meccsen ilyen játékosokkal körülvéve őket keressék leginkább.
Na, ezek 2 labdát is feldobtál, az egyik itt a játékvezetés kérdése, és akkor azt szerintem gyorsan zárjuk le, hogy a marokkói labdarúgó szövetség is egy közleményt fogalmazott meg a játékvezető ténykedése ellen, ott ugye a mexikói bírónak a közreműködése nem nagyon tetszett, főleg ott a Teo Hernández esetnél, amikor Buffallal találkozott a 16-oson belül, és a végén Buffall kapott sárgalapot, és most is, amit mondasz, az teljesen egyértelmű volt, hogy nem voltak elégedettek azzal, amit a katari játékvezető csinált, de én mégis másra kérdeznék rá, hogy hogyan nem volt 11-es az, amikor Amrabat megrúgta Guardiolt itt a második fél időben, mert hogyha játékvezetői tévedésről vagy tévedésekről beszélünk ezen a meccsen, nálam azért egyértelműen az a legnagyobb.
Nem kérdés, de ki akart egyenlíteni biztos a számlát, mert Hakimi is nagyon reklamált, amiért a túloldalon őt...
De az már az első itt, eset hogy... után volt.
Nem tudom, hogy mi történt egyébként. Tehát Guardiolt megrúgták, annyi, hogy tehát Guardiol nagyon jó egyensúllyal is bírt, és nagyon szépen talpon is maradt. És nekem az első reakcióm az volt, itt mondtam is, hogy miért nem rúgta be? Vagy miért nem rúgta el a szituációt? Valószínűleg ott, tehát akkor hirtelen kell reagálni, persze nem tudod átgondolni, és úgy érezte, hogy annyira egyértelmű rúgást kapott, hogy a 11-es az biztosabb, mint hogyha itt megpróbálna befejezni a szituációt. azt az egyet tudom elképzelni, hogy, hogy azt mondták a videószobában, hogy nem volt akkora a kontakt, hogy ez, hogy ezzel ne tudott volna talpon maradni, és ne tudta volna befejezni azt lövéssel azt az akciót. De hát ez meg nem, nem kifogás, tehát akkora rúgást kapott a lábára, hogy ez nem lehet nem 11-es.
A másik, amit említettél te is, hogy mennyire vették komolyan a játékosok ezt a meccset, ott szerintem a leginkább eklatáns példa, az horvát részről volt megint csak, Kramár is könnyei a 61. percben. Nyilván ez annak is szólt, hogy nem egészen biztos az, hogy Kramárisnak még sokszor lesz lehetősége ilyen mérkőzésen játszani, de szerintem tökéletesen árulja azt, hogy őt sérülés miatt ugye le kellett cserélni bő egy óra után, és hogy mennyire fontos volt a játékosoknak ez a mérkőzés.
Lehet, hogy az már a klub szezonnak szólt, a folytatásnak, ki tudja.
Az is elképzelhető. Hogyha itt kicsit mérleget kell vonni, akkor ellépve attól, ami a mérkőzésen történt, ugye itt Ati Állák még a 96. percben kis hián egyenlített fölé fejelt, nem sokkal, de alapvetően azt gondolom, hogy megérdemelten nyert a horvát csapat, nagyjából végig kézben tartva ezt az egész mérkőzést. Különösen az első fél időben, de a másodikban is tudta ezt kontrollálni Modric és a horvát csapat, amikor egy kicsit feljebb jött, egy kicsit előrébb jött a regrági csapat. Viszont szerintem azt ki kell jelenteni, hogy ahogy ti is beszéltetek már korábban itt az egyik katarodóban erről, hogy Guardiol VB-je volt ez egyértelműen a horvát csapatból, azok mellett, akiktől egyébként is vártuk a kimagasló teljesítményt, a védelemből egészen nyugodtan elmondhatjuk, hogy ő volt az, aki a leginkább impresszív teljesítményt nyújtott.
Döbbenet intelligenciával és döbbenet összeszokottsággal is játszik a többiekkel, mert hogy az egy dolog, hogy hogyan védekezik. Hát, hogy egy az egyben Messi tudta csak megverni kb. De az szerintem a másik nagyon fontos dolog, és ezt korábban talán nem is említettük, pedig ma is megcsinálta, korábban is megcsinálta, hogy rengetegszer az volt a horvátok egyik legfőbb támadó fegyvere, hogy Guardiol becsatlakozott a támadásba. És Guardiol, mivel nem tudott kinek passzolni, ezért elkezdte fölfele cipelni a labdát. És ennek az lett a vége, hogy hirtelen ott találta magát a támadó harmadban, de tehát nagyon okosan csinálja, tudja, hogy mikor tud mögötte zárni Brozovic, vagy Modric, vagy Kovacic, és amikor kell, akkor sprintel vissza. Ma is volt azért olyan szituáció, amikor üresen maradt mögötte a pozíciója, és majdnem abból lett marokkói helyzet, de hogy szerintem a védekezését már sokszor emeltük ki, de az, hogy mennyire okosan tud beszállni ezekbe a támadásokba, azt még talán egyszer se.
Igen, és itt szerintem felesleges is arról beszélni. Modricról tudtuk, hogy a legnagyobb pillanatokban, a legnehezebb helyzetekben hogyan tud teljesíteni Kovacsicsról, ugye, mint Bajnokok Ligája győztes játékosról, vagy Brozovicsról sem kell ezt külön kiemelni. Azért gondoltam itt Guardiolt, és a másik oldalon ugyanezt az elvet követve tudtuk azt, Mazraoui vagy Hakimi a világ legjobb csapataiban játszanak, tehát itt talán nem őket, hanem én inkább azt mondom, hogy Unait érdemes kiemelni, aki ezen a meccsen csereként lépett pályára, mindent tud, amit egy modern középpályásnak tudnia kell a fociról, és nagyon csodálkoznék, hogyha ő az Angers-ban öregedne meg.
Az is tuti. Tudod, vannak ezek a megoldások, amikor olyat csinál egy játékos, hogy te itt távolról a tévéből szemre vársz valamit, és látod, hogy azt a plusz testcselt, azt a, amivel nem csak a közellevő játékos, hanem még téged is meglep, azokat csinálja meg Unai. Döbbenetes nézni tényleg, és most is csereként beállva, de a többi meccsen is ugyanez volt a szitu, hogy olyan passzokat húz meg, és olyan mozgása van a labdával, olyan technikája, ami tényleg a, nem tudom, La Ligába, Premier League-be predesztinálna őt.
Igen, nagyon kíváncsian nézhetjük azt, hogy vele mi történik, és szerintem kíváncsiak lehetünk arra is, ahogyan a sajtó is leginkább ezt firtatta Dalicnál a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, hogy Modriccsal mi lesz. Azt mondta, ugye még a bronzmérkőzés előtt Dalic, hogy ő nagyon bízik abban, hogy hiába 37 éves, az EB-n még mindenképpen ott lehet majd Modric. Csalódnánk, hogyha ez lenne az utolsó tornája Luka Modricnak, aki még egyelőre nem nyilatkozott erről.
Modric soha nem nyilatkozik erről ideje korán, de azért két év múlva lesz a következő EB, négy év múlva a következő VB, mikor négy éve Oroszország után nagyon aggódtunk, hogy akkor most a Vida Lovren utódlással mi lesz, már két év, három év után előkerültek egyik pillanatról a másikra, Guardiolok, előkerültek az Erlicsek, sutálók, de most ott van Modric mögött akár Maier, de akár azt a Sucsicsot is mondhatnánk, aki idén a BL-ben bizonyított Salzburggal, és lehet, hogy csak 20 éves, de 2 év alatt, 4 év alatt akkorát ugorhat a játékuk, hogy azt föl kell ismerni, amikor Modricnak át kell adni a stafétabotot. Most nyilván, mivel tehát föntartja azt a szintet, amin az elmúlt években játszott, sőt, még emel is rajta, és még több meccset is játszik egy szezonban, ezért így nehéz azt mondani, hogy jó, biztos, hogy kikerül a kezdőből, de a horvátoknak van azért tartaléka, meg van utánpótlása, ahonnan lehet meríteni, úgyhogy emiatt nem kell izgulni. De én jelenleg a legboldogabb, hogyha látnánk még Modricot EB-n vagy VB-n.
Döbbenetes fizikai állapotban van, az tényleg egészen elképesztő, hogy 37 évesen nem fárad egyszerűen a mérkőzések során, és azt látod, hogy a 85. percben is megcsinálja ugyanazokat a megoldásokat, amiket a 7. Marokkóról még néhány mondat. Az elmúlt 20 évben összesen 6 világbajnoki mérkőzést játszott ez a csapat. Ez most a 7. volt egy hónapon belül, és ugye talán itt érdemes azt megjegyezni, hogy ennek a várható létszámbővítésnek, a 48 csapatos világbajnoki mezőnynek Afrika lesz az egyik legnagyobb nyertese. Ugye onnan érkezik majd több csapat. Mennyit adhat az afrikai focinak ez a mostani történelmi eredmény? Ugye először volt a legjobb 4 között afrikai csapat.
Hát ezt tudja, hogy Marokkónak konkrétan nagyon-nagyon sokat, de hogy a jövőben, nem tudom, inkább a bővítés az, ami őket megdobja, szerintem nem a marokkói 4 közé jutás. Tehát ez szerintem inkább annyi, hogy egy régi, ilyen szinte már babonás dolgot, hogy afrikai csapat nem jut elődöntőbe, nem jut 6 elődöntőbe, ez bontja le. És egy ilyen pszichai gátat legközelebb már levethet meg egy terhet a többi csapat válláról, aki a negyed döntőig eljut. Mert tényleg, amikor Gána ilyen hihetetlen módon kiesett Uruguay ellen, na akkor gondoltuk azt, hogy jó, ez egy átok. És ez örökké élni fog, amíg valaki valahogy le nem gyűri. És szerintem ebben adhat segítséget a többieknek, de hát ugye a következő VB már egészen más lebonyolítási rendszerben is fog végbe menni, úgyhogy az megint egy teljesen más történet. Nem hiszem, hogy a togóiak vagy a dél-afrikaiak azért szurkoltak volna torkuk szakadtáig, vagy nem is tudom, hogy mondjam, Marokkónak, mert hogy Marokkó is afrikai.
Igen, ami szerintem ennek a VB-nek az egyik legfőbb tapasztalata afrikai szempontból, hogy afrikai vezetőedzővel vagy afrikai szövetségi kapitánnyal is lehet kiváló eredményt elérni, és ezt nem csak Marokkó példáján keresztül érdemes megjegyezni, hanem csapatról elmondható, hogy nem, hogy nem szerepeltek le, hanem egyértelműen várakozáson felül teljesítettek a kontinens csapatai, ami szerintem jó. Egy nagyon szomorú hírrel szeretném befejezni a mai műsort. Ugye nagyon sokszor beszéltünk itt a teljes terjedelem különböző adásaiban arról a Sinisa Mihajlovicsról, akit elveszítettünk tegnap, elveszített a futballvilág, és elveszített ugye egyáltalán az egész világ. Én még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy láthattam őt futballistaként is játszani, még élőben is a magyarok elleni 1 hét alkalmával, és edzőként is szerencsésen végigkövethettem a pályafutását. Borzasztóan fog ő hiányozni a világfutballból, és megrendülten vettük mi is tudomásul, hogy így alakult. A második rohamát a leukémiának nem tudta leküzdeni a szerb szakember, úgyhogy ezúton is a részvétünket szeretnénk kifejezni a családja felé és minden hozzátartozójának, és azzal búcsúzunk itt az utolsó előtti katarodóban, hogy holnap a döntő után természetesen ismét jövünk Domával, ismét kibeszéljük majd a látottakat. Addig is kellemes estét annak, akinek az következik, és szép napot annak, aki esetleg reggel hallgatott meg minket. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.